Az Inforádió jogi magazinját hallják 2018. január 11-én. Munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Még 2017 elején is 10 000 devizahiteles ügy érkezett az ország bíróságaira, de most már több eljárást fejeznek be, mint amennyit elkezdenek, mondta a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője. Közben már 9 beadvánnyal kértek úgynevezett előzetes döntéshozatalt magyar bíróságok az Európai Unió bíróságától. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az az eljárás, amely lehetővé teszi valamely nemzeti bíróság számára, hogy egy előtte folyamatban lévő eljárás keretében az Európai Unió bírósága álláspontját kérje a közösségi jog értelmezéséről vagy érvényességéről. Velman Györggyel beszélgettem.
2017 év végére meddig jutott el a devizahiteles ügytípus elbírálása az országbíróságain?
Hát egy kicsit messzebbről szeretném kezdeni. Ez a devizahiteles problematika most már olyan, mint egy többfelvonásos dráma. Az ország bíróságai legalább 7-8 éve küszködnek ezzel a kérdéskörrel. Mint ismeretes, 2005 és 2008 között volt ez a deviza alapú hitelezés a legelterjedtebb, és a 2008-as gazdasági válság utáni években vált társadalmi problémává, és akkortól szaporodtak meg a perek. Hogy az országban most pillanatnyilag hány per van, és milyen stádiumban, arról a kúriának nincs hivatalos álláspontja, az országos bírósági hivatalnak vannak adatai. Az ő adataik szerint 2014 és 16 közötti három évben 36 ezer ügy érkezett, és 17 első 8 hónapjában is több mint 10 ezer ügy. Szerencsére az ország bíróságai az OBH közlése szerint most már több devizahiteles ügyet tudnak befejezni, mint amennyi érkezik. Az ő adataik szerint jelenleg mintegy 7500-8 ezer ügy van folyamatban, és ezek a felülvizsgálati szakaszban már több százas nagyságrendben a kúriát is elérték, tehát évek óta nálunk is több tanács foglalkozik már devizahiteles ügyek intézésével. Ezek a devizahiteles ügyek sokrétűek, tehát régebben főleg az egyoldalú szerződésmódosítás és az árfolyamréssel kapcsolatos ügyek voltak tipikusak, és a régi hitelintézeti törvény egyes pontjaiba ütközés miatti semmiségre hivatkoztak a felperesek, újabban főként az árfolyam kockázattal kapcsolatos tájékoztatás tisztességtelenségére hivatkoznak. Generálisan az mondható, hogy többnyire a szerződés érvénytelensége iránti perekről van szó, illetőleg végrehajtás megszüntetési korlátozási perekről, amelyekben szintén az a követelés alapja, vagy az az igényérvényesítés alapja, hogy a követelés érvényesen nem jött létre, tehát szintén érvénytelenség. Már ezt évek óta hangoztatom, hogy az érvénytelenség az nem igazán szerencsés jogintézmény ennek a problematikának a megoldására, és egyszerűen azért, mert itt a fő probléma az, hogy az árfolyam megváltozása miatt utólag következett be egy egyensúlytalan helyzet, ami valóban méltánytalan a fogyasztókra, de ez egy utólagosan bekövetkezett körülményváltozás. Az érvénytelenségi oknak meg mindig a szerződés megkötésekor kell fennállni. Tehát ez az egyik probléma, ami miatt szerintem a felperesi jogi képviselők is, meg a bírók is küszködnek ezekben az ügyekben. A másik pedig, hogy egy olyan tömegméretű társadalmi problémáról van szó, amelyet egyszerűen nem lehet egyedi perekben jogalkalmazási eszközökkel kielégítő módon rendezni. Tehát a bíróságoknak a törvényekhez való kötöttség folytán nincs lehetőségük olyan kádi ítéletek meghozatalára, hogy mondjuk ilyen mértékig az árfolyam kockázatot a fogyasztó viseli, ezen fölül meg már nem. Tehát igazából jogalkotási intézkedésekkel lehet ezt a problémát kezelni, mint ahogy ez meg is történt a devizahiteles törvényekkel.
A kúriára ugye elvileg elméleti döntést igénylő ügyek szoktak eljutni. Milyen problémák jutottak el a kúriára ebben az ügycsoportban, és arra milyen megoldásokat tudtak adni?
Talán túlzás nélkül mondhatom, hogy hogy a devizahiteles problematikát illetően minden kérdés valamilyen formában eljut a kúriára. Ugye a kúriának különböző eszközei vannak. Tehát, mint ismeretes, az elmúlt években 3 alkalommal hoztunk jogegységi határozatot devizahiteles témakörben. Az első 2 jogegységi határozatunk nyomán születtek meg a devizahiteles törvények. Ezen kívül végeztünk 3 joggyakorlat elemzést, az elsőt még 2012-ben az egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelenségének a kérdésében, aztán vizsgáltuk az érvénytelenségi perekben a jogkövetkezményeket, valamint a végrehajtás megszüntetési korlátozás és az érvénytelenségi perek összefüggéseit. Ezen kívül a civilisztikai kollégiumvezetők országos értekezletén 2015 és 16 években 4 alkalommal tárgyaltunk meg rengeteg az országbíróságai előtt fölmerült kérdést, és ezekről emlékeztetők készültek, és ezek a kúria honlapján elérhetők. Ezen túlmenően a kúria elnöke 2 évvel ezelőtt felállított egy konzultatív testületet, amely az ország különböző szintű bíróságainak a képviselőiből áll, és amely testületet én vezetek, és ez a testület ez rendszeresen tanácskozik, és gyűjti az ország bíróságainál felmerült jogalkalmazási problémákat. Eddig 4 emlékeztetőt tettünk közzé, mint egy 60 gépelt oldal terjedelemben. Legkülönbözőbb kérdésekkel foglalkoztunk, a bírákat érintő eljárásjogi kérdésekkel, végrehajtási kérdésekkel, a devizahiteles törvények egyes rendelkezéseinek a mikénti értelmezésével. Legutóbbi időben pedig a különböző költségdíj és jutalék kikötések, tehát kezelési költség, folyósítási jutalék tisztességtelenségének a kérdésével foglalkozott ez a testület, mert itt országosan nagyon megoszlott a bíróságok gyakorlata. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy a kezelési költség, amit a bankok többnyire felszámítanak, mögött milyen szolgáltatás van, meg kell-e jelölni a szerződésben, hogy konkrétan milyen szolgáltatás van mögötte, vagy ha ez nem történik meg, akkor az tisztességtelen. Végül is a konzultatív testület nem döntötte el ezt a kérdést, viszont a kúria egy ítélkező tanácsa ebben a témakörben az Európai Unió bíróságához fordult előzetes döntéshozatali kérelemmel, és ebben azt kérdezi a kúria tanácsa, hogy a vonatkozó EU-s irányelv világos és érthető megfogalmazás követelményébe hogy illeszkedik ez a helyzet, tehát hogy világos és érthető-e az, hogy ha csak a kezelési költség összege, kiszámítási módja szerepel a szerződésben, de nincs megjelölve, hogy konkrétan milyen ellenszolgáltatás ellenértéke, vagy pedig ez nem szükséges ennek a megjelölése. Tehát ez most az Európai Unió bíróságára bízzuk.
A Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjét, Velman Györgyöt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A beszélgetés a hírek után folytatódik.